Nagy Zsuzsával emlegettük azt, hogy kiszámíthatatlanná vált a piac egy jó pár évvel ezelőtt, és hát talán ugye lehet, hogy nyugodtan azt mondani, hogy 2019 a Covid éve az, amikor elindult egy ilyen fura szituáció, és utána ez csak eszkalálódott, és most pedig ott tartunk, hogy elég erőteljes nyomás van arra, hogy váljunk le az orosz energiáról. De hogy mi lesz, hogyha kénytelenek leszünk leválni, és milyen alternatívák vannak? Az Adria vezetéknek a hátterét vizsgáljuk most meg Pecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázpiaci elemzőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Illetve induljunk onnan, bár ugye ez a legkevésbé egy olaj- és gázipari elemző feladata, hogy sajnos egy politikai kérdéssé vált az egész, hogy kénytelenek leszünk leválni, vagy nem, ez lehet, hogy magasabb szinteken dől el, de aztán meg tudjuk vizsgálni, hogy mi történik, hogyha igen, milyen alternatív lehetőségek vannak, bár ugye ez is nyilván átpolitizálódik, hogy kormányzati oldalról van egy olyan narratíva, hogy ez fizikai képtelenség, tehát már mint mással pótolni az orosz gázt. Úgyhogy legelőször szerintem vegyük ezt tisztába, hogy ez csak árkérdés, vagy tényleg vannak technikai korlátai, a vita nagy részt ugye az Adria vezeték kapcsán merül föl, de érdemes szerintem olajra és gázra is kitérni.
Igen, hát én azt gondolom, hogy megoldható a kérdés. Igazából a fő kérdés számomra inkább az, hogy mennyi időt kapunk erre, illetve hogy tényleg beleállunk-e politikailag, ugyanis az látszik, hogy az ennek az orosz foszilis energiahordozónak a kockázata az egyre inkább nő. Ez ugye egyfajta katonai kockázat is, hiszen Ukrajna egyre hatékonyabb fegyverekkel rendelkezik, de nyilván egy politikai kockázat is. Ugye az EU már 2022-ben kijelölte 2027 év végét, amikor az összes tagállamtól megköveteli az Európai Unió kvázi, hogy váljunk le az orosz olajról és gázról, és hát ehhez jött most ugye az utóbbi időszakban az amerikai retorika is, ami sokkal erőteljesebb lett ezzel kapcsolatban. Tehát én azt látom, hogy egyre kevesebb esélyünk van arra, hogy ezt elkerüljük, egyre inkább nő ez a kockázat, ahogy említettem. A kérdés az, hogy kapunk-e rá még elegendő időt, vagy hirtelen kell leválni, mert az utóbbi az, ami sokkal fájdalmasabb.
Uh-huh. Aha. Hogyan működhet ez a leválás, hogyha optimális esetben, ha mondjuk kapunk rá időt? Ha mondjuk az ország vezetése is úgy dönt, hogy jó, akkor elkezdünk leválni, illetve nem tudom, meddig lehet azt csinálni, hogy már pedig nem, aztán ott lesz a határidő, illetve eljátszhatja egyébként azt Magyarország, hogy akkor én nem, mert hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozik az energiabeszerzés, mondja ugye Szlovákia és Magyarország. Szóval nem tudom, mi történik akkor, hogyha hirtelen érünk oda, meg gondolom azt nem fogod tudni elmondani talán nekünk, hogy ezt meddig lehet eljátszani, mert ez azért elsősorban politikai kérdés. De akkor mik az optimális, meg a kevésbé optimális útvonalak a leváláshoz?
Inkább akkor tényleg a technikai oldalát próbálom elmondani ezt nektek, hogy én látom. Én azt gondolom, hogy ha hirtelen kell leválni, az mind olajban, mind gázban nagyon kellemetlen tud lenni. Az jelentős piaci torzítást okoz, és az áraknak is a hirtelen emelkedését okozhatja. Ha kapunk rá megfelelő időt, akkor ez sokkal simábban történik. Ez a földgáz esetében szerintem elegendő lenne egy fél év körülbelül, ahhoz, hogy mondjuk gyakorlatilag a piac átalakuljon, és az orosz földgáz helyett mondjuk cseppfolyós földgáz szállítanánk be. A kőolaj egy kicsit nehezebb kérdés, ott legalább egy másfél-két éves idő kellene ahhoz, hogy ez zöggenőmentes legyen. Uh-huh. Ugye a kőolajnál van egy olyan dolog, hogy ott azért másodott politikailag nehezebb is. Ugyanis ott elsősorban Horvátországgal, illetve részben Ukrajnával kellene sokkal békülékenyebb hangot megütni, és hát mindkét országban ugye politikailag nehéz a viszony most. És hát akkor nyilván ott ugye a MOL-nak meg kéne ezeket a szükséges beruházásokat tennie, amiről már többször beszélt, tehát egy keverőüzem létrehozása, tároló berendezések, tárolók létrehozása, illetve meg kéne egyezni a horvát Janaffal, akik ugye az omisai kikötőt és az Adria kőolajvezetéket üzemeltetik, hogy ők is képesek legyenek mondjuk a mostani 2 millió tonnáról a 12 millió tonnára növelni a kapacitásukat. Ugye itt van egy vita a két cég között. A MOL azt mondja, hogy a Janaf erre most alkalmatlan, a Janaf meg azt mondja, hogy ők erre már most is alkalmasak. Nyilván ezt akkor lehetne eldönteni, hogyha lenne kooperáció a két vállalat között.
Hát, ugye volt valami teszt, de azt is eltérően interpretálták, hogy a teszt a MOL szerint sikertelen volt, és ezt tesztelték, és nem működött. A horvátok meg azt mondták, hogy nem olyan körülmények között ment a teszt, hogy ezt kipróbálhatták volna, tehát ők továbbra is azt állítják, hogy ez működhet. Ha jól értelmeztem, de talán tisztában
látod. Itt van egy vezeték szakasz az Adria kőolaj vezetéknek, ez a magyar határ és a sziszeki finomító közötti szakasz. Ez egy 100 km körüli szakasz. Itt azt mondja a MOL, hogy ott a meglevő kapacitás, az egy szál vezeték, az olajvezeték az alkalmatlan erre a volumenre. A horvátok szerint ezt meg lehet oldani nagyobb szivattyúk alkalmazásával, illetve ilyen különböző olaj sikkosító anyagok betáplálásával. A MOL ezzel szemben azt állítja, hogy ide egyébként még egy vezetéket kellene kihúzni, ami egyébként egy több százmillió eurós beruházás lenne, és szintén egy másfél év időtartammal bírna. Én azt gondolom, hogy akkor lehetne ennek a vitának a végére pontot tenni, hogyha a két cég megállapodna mondjuk egy 10 éves tájítási szerződésben, és akkor mondjuk folyamatosan lehetne tesztelni, hogyha a volument növeljük, mennyi az a volumen, amit kibír ez a rendszer, és ha tényleg kevés ez, akkor nyilván lenne ösztönzője a Janasnak is arra, hogy beruházol ide, hiszen van egy 10 éves tájítási szerződése, ami megtörést biztosít.
Mi a helyzet a finomítóval, magával, tehát arról is sokat hallani, hogy Ural típusú kőolajra van optimalizálva, de itt, mintha már a MOL elkezdett volna fölkészülni arra, hogy más típusú olajat is földolgozzon, itt mennyi idő a váltás, mennyivel kerül többen, milyen költségvonzata van, ez hogy működik?
Igen, ugye amikor 2022. februárjában elindult ez az orosz invázió, akkor a MOL elég gyorsan letette a terveket, hogy mit kellene csinálni, ha abban az esetben, hogyha a barátság kőolajvezetéken nem érkezik egy csepp kőolaj sem. Ők több dolgon is gondolkodtak, például azon, hogy esetleg a finomító dizájnját megváltoztatják, de végül arra jutottak, hogy a legoptimálisabb megoldás az az lenne, hogyha az Uralhoz hasonló kőolajkeveréket dolgoznának fel, ehhez pedig az kell, hogy egy keverőüzemet hozzanak létre a szászmondatai finomító területén, illetve olyan tárolókat, amelyek a különböző tengeri kőolajokat tárolják, és segítik ugye ennek a bekeverését egy olyan mix eléréséhez, ami alkalmas itt Szászhalombatán a feldolgozásra, ami ugye hasonló, mint az Ural. Egyébként a MOL 2010 és 15 között már lépett több lépést is tett tulajdonképpen a leválás érdekében. Például az Adria kőolajvezeték magyarországi szakasza az teljesen alkalmas erre a bizonyos 12 millió tonna per éves mennyiségre, illetve a Szászhalombatai és a pozsonyi finomító közötti szakaszt is kibővítették. Tehát ha elegendő olaj van Szászhalombatán, akkor ebből el lehet a pozsonyi finomítót is látni. A MOL szakemberei szerint ez lenne az optimális megoldás.
Uh-huh. Oké, és akkor a gáznál ezek szerint fél év, hogyha átpatolunk egy kicsit oda a leválás, akkor nézzük azt a forgatókönyvet, hogyha hirtelen kell leválni, akkor mi történik, mekkora áremelkedés lehet, akkor hova lehet kapni olajnál és gáznál?
Hát ugye, ha hirtelen kell leválni, ugye a gáz esetében az mindenképpen egy jelentős áremelkedést okozna, hiszen ez a mennyiség ugye ez hirtelen megszűnne a piacról, és ugye a szereplőknek kell azért egy idő ahhoz egyrészt, hogy találjanak alternatív beszállítókat, tehát LNG szállítókat, tanker, LNG szállítóhajókat, amik ugye tudják a cseppfolyós között gázt hozni. Nyilván le kell kötni kapacitásokat, elsőben egyébként a görög LNG termináloknál van most jelentős szabad kapacitás, ahonnan gyakorlatilag be lehet most már Magyarországra hozni a földgázt. Ugye meg kéne nyugat-európai forrásokat nézni, tehát ez okozna mondjuk egy 10-20%-os áremelkedést egy pár hónapon keresztül a magyar földgáz árakban az európai árakhoz viszonyítva, és hát valószínűleg az európai árak is valamelyest emelkednének, hiszen az összeurópai kínálatból is azért hiányozna ez az orosz földgáz. Kőolaj esetében ugye egy ilyen esetben kényszerhelyzetben lenne a MOL, nyilván azonnal le kéne ülni a horvátokkal, meg kéne egyezni arról, hogy nagyobb mennyiséget szállítsunk be, és hát reménykedni kell abba, hogy mondjuk a horvát élnek van igazán, mert ugye akkor elhatható a két finomító teljesen. Ha ez nem következik be, amit a MOL állít, akkor valószínűleg egy másfél-két éven keresztül a két belső finomítója a MOL-nak, tehát a szászhalombatai és a pozsonyi finomító, csak egy olyan 70%-on tud majd menni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az országban kevesebb termék van, vagy lesz, mint amennyi szükség lenne, ergo felmennek az árak. Én becsültem azt, hogy körülbelül ez azt jelenti, hogy egy olyan 20-40 forint per literrel magasabb árszint alakul ki, mint egyébként normális esetben. A különbséget egyébként behoznák majd a kereskedők, közúton, vasúton, meg folyami úton, ahogy csak tudják, de nyilván ez az állapot, hogy a két belső finomítója majd kevesebb olajterméket termel, ez emeli a belföldi árakat. Tehát gyakorlatilag egy másfél-két évig egy ilyen 20-40 forinttal magasabb árak lennek, mint egyébként.
Uh-huh. Mi történik akkor, hogyha Magyarország és Szlovákia továbbra is ellenkezik, nem tesz lépéseket, ellenben
átnyomja... Bocs, Gábor, ezt a, nem lehet valahogy csillapítani ezt az áremelkedést? Tehát valamilyen módon kiváltani az energiafogyasztás egy részét, és így valahogy csillapítani, hogy ne legyen ilyen magas, mondjuk ez a 40, amit említettél?
Hát nem igazán. Uh-huh. Ugye az autózásban, a közúti forgalomban, a teherszállításban nem nagyon tudsz úgy rövid távon gyorsan ugye váltani. Nyilván, ha van rá időd, akkor át lehet mondjuk, nem tudom én, cseppfolyós földgázra tenni ugye a teherautókat, vagy elektromos az autókat, de ez nagyon hosszú idő.
Uh-huh. Nem adórendszer csökkentés, vagy átállás?
Nézd, ez a nagykereskedelmi árakon akkor is jelentkezni fog. Na most, ha kiskerárakat csökkented, azért még nagyobb keresletet generál, tehát még több terméket kell ergo behozni az országba. Nem hiszem, hogy ez sokat javítana a helyzeten. Az javítana, hogyha el tudnánk látni a két belső finomítóját, a MOL-nak megfelelő mennyiségű kőolajja.
Na szóval akkor, hogy mi van akkor, hogyha a két ország továbbra sem szeretne leválni, elhúzza, meddig lehet, viszont bejelentett az Unió egy olyan intézkedést is, amihez nem szükséges a minden országnak a jóváhagyása, tehát a vámok azok elég egyértelműnek tűnnek, hogy komoly vámterhet kaphat az olajbehozatal. Akkor ez simán megemeli az árakat, úgyhogy minden marad a régiben, vagy ennek milyen hatása lehet, hogyha ez bekövetkezik?
Hát, hogyha a vámot ugye be tudja vezetni az Európai Unió, mert itt is van egyfajta vita, hogy ez most tényleg, ez elméletileg Európai Uniós hatáskör, de hát nyilván ugye a tagállamok próbálnak ezzel ellen tiltakozni. Ugye az versenyképtelenné teszi az orosz kőolajat, tehát kvázi hasonló hatással lenne a MOL csoportra, mint mondjuk az úrba leállása, annyi különbséggel, hogy azért itt azért van benne egy alternatíva. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a horvátokkal úgy kell leülni tárgyalni, hogy egyáltalán nem jön a barátságról kőolaj, és tényleg arra vagyunk rákényszerülve hirtelen rövid távon, hogy rajtuk keresztül vásároljuk meg, vagy hozzuk be ugye a nyersolajat, vagy azért még fennáll az orosz ellátás. Tehát ebben azért van egyfajta különbség. Én azt látom, hogy az Európai Unió eltökélt, és hát úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok is egyre eltökéltebb. Bár a múlt pénteki Orbán-Trump beszélgetés után, minthogyha kaptunk volna valami haladékot, nekem úgy tűnt egyébként a beszélgetés során. Viszont azt látni kell, hogy az Egyesült Államok például ezt a piacot, főleg földgáz oldalról nagyobb meg szeretné szeretni. Tehát itt ez egy kiadott politikai cél, hogy innen az orosz földgázt az amerikai LNG borítsa ki. Tehát én azt hiszem, hogy előbb-utóbb ez egy olyan erő lesz, ami nagyobb erő, mint az oroszoknak a befolyása. Tehát én azt hiszem, hogy valamikor ezt a leválást meg kell tennünk az orosz fosszilis energiahordozókról. Itt azért idő a kérdés, illetve az, hogy tényleg kapunk-e rá időt, tehát hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, hogy egy ilyen menetrend szerinti, vagy menetrend alapján történő leválás lesz, vagy egy hirtelen leválás.
Hát ugye okay. Ez, jó, oké, okay. A múltat ne firtassuk, hogy mennyire, mire mennyi idő volt, vagy van, de értem.
Jó. Nyilván, bocsáss meg, nyilván nehéz a cégeknek a helyzete is, tehát az MVM-nek és a MOL-é is, hiszen a politikával nehéz szemben menni, tehát kapnának erre egy politikai támogatást, én azt gondolom, hogy hamar megtennék ezt.
Nyilvánvaló. Oké.
Okay. Szóval tisztában látunk, nagyon szépen köszönjük
szépen
a beszélgetést, szuper volt. Szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen!
Szia! Plecser Tamással beszélgettünk tehát az elmúlt percekben, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője.